Kérem, hogy lapozzatok a Bibliáitokban a példabeszédek könyve 3. fejezetéhez, és folytatni fogjuk a megtévesztés őszinte kapcsolatok témát. És ehhez igét olvasunk a példabeszédek könyve 3. fejezetéből, az 5. verstől a 12. versig, melyet kérem, hogy kövessetek Bibliáitokban most helyeteken ülve figyelmesen. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. vers. Bízál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bőrsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dolgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa, fiát, akit kedvel. Drága mennyi atyám, az Úr és nevében imádkozunk, hogy szent lelked által taníts bennünket, nyisd meg előttünk ígédet, legyen kijelentéssé, személyessé, ami számunkra szabad. Amen. Amen. Az elmúlt találkozásokon foglalkoztunk már ezzel a témával, és megbeszéltük, hogy a célunk az, hogy a megtévesztés helyett az igazsághoz és szeretethez ragaszkodó szavakat alkalmazzuk, melyek jótékony hatással vannak a kapcsolatainkra és a személyes életünkre is. Legutóbb részletesen megnéztük a Ádám és Éva bűnbeesését, versről versre, nem ismételjük most át, aki esetleg nem volt itt, azt javaslom, hallgassa majd meg. Megtévesztéssel kapcsolatban elmondtuk, hogy egy rövid definíció így hangzik, hogy arra való tudatos törekvés, hogy a befogadóban hamis képzetet és téves következtetést alakítson ki, tehát hamis képzetet és téves következtetést alakítson ki. Pál apostol figyelmeztet bennünket az igében, ezt is megnéztük, hogy félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Tehát láttuk, hogy az új teremtést, a hívő embert, a keresztény embert ugyanolyan kihívás éri, mint Ádámat és Évát a paradicsomban. Akik újjászületett keresztények vagyunk, azok egy új lehetőséget nyertünk a Krisztus által, személyes közösségbe kerültünk az Atyával, hogy beteljen rajtunk az Isten terve, és megvalósuljon az életünkben és életünkön keresztül Isten igen jó akarata. Tehát el lehessen mondani az életünkről, amikor megfutjuk ezt a pályát, és bejutunk a mennyben, azt mondja Isten, igen jó. De ezt Pál apostol úgy fejezik, hogy megkapom a győzelmi koszorút, koronát, futásomat megfutottam, a munkát elvégeztem, és végül pedig bemegyek győztesen, vagy olvassuk más példázatokban a jó szolgának a példája, gyere be, Urad, ünnepi lakomájára, kevesen voltál hű, és íme sokat bízok. Tehát ezt a fajta életvégi nyugtázást a Bibliában látjuk, és olvasjuk több ponton, és nekünk újjászületett keresztényeknek, és egyáltalán az embernek Krisztus által lehetőség nyílt arra, hogy az Isten igen jó terve megvalósuljon az életünkben. Erre vagy elhívva, erre vagy kiválasztva, én is, hála Istennek, nem csak te, hanem én is, és mi is így együtt is, mint gyülekezet is. Az ember a bűneset után, és bűneset miatt ugye elszakadt Istentől, és így kiszolgáltatottá vált a kísértő számára. A kísértőről megállapítottuk, hogy a lázadása következtében ki lett ebrudalva a mennyből, test nélküli szellemi lény, és a gondolatok által kísérti az embert. És a gondolatainak keres testet, hogy az ő gondolatait az ember a testét neki odaszámva megvalósítsa. Ezt csinálja a sátán ma is. Gondolatok útján kísérti meg az embert. Tehát ebből fakadóan a gondolatról megállapíthatjuk, hogy még nem bűn. A gondolatok szintjén az ördög kísértő gondolatokkal bombáz bennünket. Pál apostol más helyen tüzes nyilaknak is nevezi ezeket a gondolatokat, amelyet mivel lehet visszaverni? Hát Például azt mondom, hogy a hitnek a pajzsával tudjuk visszaverni, de ott még van az üdvösség sisakja is például, az igazság mellvasa is van például, hogy a békesség evangéliumának hirdetésének sarúja, vagy az igazság szeretetnek a deréköve. Tehát azért ott még elég sok minden van a szellemi fegyverzetben, amellyel ezeket ki lehet védeni, de konkrétan a hitnek a pajzsa, azaz az Istenbe tett bizalom negligálja, töri meg, azon törik meg a sátán gondolat áradata, mint a szikla szirten a tenger hulláma, hogy megtörik és visszaverődik, úgy törik meg az ördög gondolata azoknak a szívén és elméjén, akiknek az elméjében és a szívében az Isten iránti feltétel nélküli bizalommal találkozik a kísértő gondolat. Ez egy rendkívül fontos bibliai igazság. És ott tud teret nyerni az ördögi gondolat, ahol ez a bizalom valamilyen oknál fogva meggyengült. A részt talált az Isten vetett bizalomban, tehát rész szerinti az ember hite és bizalma Istenben, például hisz a gyerekeire nézve, hisz a vállalkozására nézve, de nem hisz például a saját személyes jövőjére nézve, nem hisz a házasságára nézve, nem hisz például a munkájára nézve, nem hisz. Azokon a területeken az ördög pusztítást tud végezni, mert teret nyernek az alternatív gondolatok, mivel az Isten gondolata nem tölti be az ember elmét és szívét, szellemét, tehát hely van, keres az ember válaszokat a kérdéseire, és bizony, ha nincs megtelve az Isten gondolataival, Isten beszédével, akkor másfajta gondolatok támadhatnak, és erre nézem, hogy milyen nézünk pár igét. Mit tartok a kezembe? Isten szava. Ha a kardot, azt mondja valaki. A Bibliát. Miért kaptuk a Bibliát? Hogy olvassuk a Bibliát? Mikor olvassuk a Bibliát? Mindig olvassuk a Bibliát, na jó neked, tehát mindig tudod olvasni. Én nem tudom mindig olvasni. Tanulmányozz azt, ugye éjjel és nappal. Tehát minimum reggel igével indulok, és minimum este igével fejezem be a napomat. Ugye ez a... Enélkül esélyem sincs, hogy Isten gondolataival megteljen az elmém és a szívem a szellemem. Tehát lehetetlen. Akiknél poros a Biblia, tehát vagy a okostelefon, most nekem tök mindegy, min olvassa valaki a Bibliát, de értsétek jól, azoknak az élete inkább kiürül, kiüresedik az Isten gondolataitól, és sok másfajta gondolat nyert teret az életében. Tapasztaltuk már ezt? Mondjuk elhanyagoltuk az igével a közösséget, egy csomó olyan gondolat áramolt be az életünkbe, amit csak egyre rosszabbul lettünk. És szellemünkben, szívünkben, amikor a dicsőítés kezdődött, olyanok voltak, mint a kemotoxos légy, aki nem tudja, hogy hol jár. Nem tudtunk rácsatlakozni Isten jelenlétére, mert idegen volt számunkra. Gondoljatok bele, az Atyával való találkozás idegenné válhat a gyerek számára, aki nincs közösségben rendszeresen az Atyával. És ez mindannyiunkra igaz. A Bibliát azért adta tehát Isten nekünk, hogy közölje benne a gondolatait. És hogy megtöltsön bennünket a gondolataival. Ezért célszerű néha több időt is tölteni a Bibliával, olvasni az Isten igéjét. Én például a vezetéssel foglalkozok most, és akkor azt mondtam, hogy rendben van, nézzük meg Pál apostolnak a halála előtt a tanítványaihoz, a vezető, vezetésben tanítványhoz írott leveleit. Tehát ha akarok valamit megtudni a vezetésről, akkor nézzem meg, hogy Pál apostol mit írt 65-ben Timóteusnak, Titusnak és Filemonnak. Halál előtt 2 évvel. A fogságból. Mert akkor valószínűleg, hogy meg fogom érteni, hogy az Isten igéje mit tart értékesnek és fontosnak a vezetéssel kapcsolatosan. És még az imádságról nem is beszéltünk, de igen nélkül nincs tiszta ima. Tehát az igével nem telik meg az ember, nem tud jól imádkozni. Mert mindenféle butaságot fog imádság címén mondani. Nem Isten akarata szerint fog imádkozni, mert nem ismeri az Isten gondolatát, Isten akaratát. És ne becsüljük le az ellenséget, és ne értékeljük túl magunkat. Azt gondolom, egy hét igétlenség, de még egy nap is, rendkívül komoly károkat okoz az ember életében. Meg tudjátok ezt erősíteni? Igaz? Oké, de a kísértő gondolat még nem bűn. Tehát azt még nem szabad, hogy megengedjük, hogy vannak rossz gondolataink, hogy azok által az ördög vádolni tudjon bennünket, mint bűnösöket. Mert értitek, hogy hát e között vagyunk, hát egy csomó olyan gondolatunk fog támadni, amely nem az Istentől van, mert hát ez a kísértésnek a természete, és az eszközrendszere legfőképpen erre koncentrálódik. Sőt, ez a támadási felület. Hoztam nektek egy táblázatot, nem kell nagyon megijedni tőle, és nagyon egyszerűen fogunk vele foglalkozni. Jó összeállítás, én is átvettem. Mi az ok annak, hogy bizonyos esetekben nem kérdezünk vissza, amikor gondolatokat kapunk, hogy azok jók vagy rosszak? Mi az ok annak, hogy emberek kívülállóként elfogadnak abszolút nyilvánvaló módon rossz gondolatokat, amelyek rossz gyümölcsöt fognak teremni? Volt már én láttál embereket, akik olyanokat beszéltek, meg tettek, hogy mikor elmondták neked, akkor elborzadt, és azt mondta, hogy nem látja, hogy nem vesz észre, hogy már most, egy hónap, két hónap után milyen mélyre zuhant az élete. És hogy nem látja, hogy ez még csak rosszabb lesz. Volt már ilyen? És fel lehet tenni a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy embere bizonyos élt helyzetekben, vagy bizonyos személyekkel kapcsolatosan nem teszik fel a kérdés, hogy az jó vagy rossz. Nem kérdezik meg. És akik ezt vizsgálták, néhány területre rámutatnak, hogy mi az oka ennek. Tanúságos. Az egyik ok az uralom területén van. Azért nem kérdőjelezik meg a másik véleményét, mert erősebbnek tartják maguknál. Tehát alávetett lelki-szellemi állapotba kerülnek, alávetik magukat a kijelentést adónak, és ezért sodródnak. Nem kérdőjelezhetjük meg. Így gondolják. A másik dolog a félelem. Félnek tőle, idegennek vagy ellenségesnek tartják a szemét, és nem akarnak konfrontálódni. A félelem nagyon erős béklyó, ami miatt az ember befogadhat negatív gondolatokat. Aztán az agresszió. Indulatot vált ki belőlünk a másik viselkedése. És ezért olyan gondolatokat engedünk meg vele szemben, ami nyilvánvalóan rossz. Igaz ez? Hogy az indulat milyen mértékben ad teret, az agresszió, milyen mértékben ad teret és befogadó képességet a rossz gondolatoknak. Egyetértetek ezzel? Amikor a haragnak engedünk, az agressziónak engedünk a szívünkbe, lelkünkbe, valahogy nem is csak gondolunk, hanem mondunk is. Sajnos velem előfordult már ilyen, hogy aztán, amikor lecsendesedtem, akkor be kellett ismerni, hogy fú, ez nem jó, nem, hogy nem jó, ez bűn. Aztán a szex, na most ugye férfiakat szokták ezzel terhelni, de nem csak férfiak vannak ilyen helyzetben kiszolgáltatva, hogy a szexualitás és a kapcsolat késztetés támaszt a gondolat, vagy a kihívó, aki ilyen gondolatot támaszt, és ezért nem mérlegeli, hogy az jó vagy rossz, és hova juttatja az embert, így buknak el férfiak és nők a szexualitás területén. Mert esélyt látnak szexuális kapcsolatra, valakivel kapcsolatban beindul bennük az ösztönös gondolkodás, meg akarják szerezni, és ezért nem mérlegelnek. A paráznaság elveszi az észt, mondja a példabeszélek könyve. És két terület van, ahol a bizalom jelenik meg az ember életében, és ezt Istentől való kapcsolatoknak nevezzük. Az egyik a segítségkérővel kapcsolatosan, és a másik a segítségnyújtóval kapcsolatban. Mind a kettő a segítség kifejezőből kiindulva a bizalomra épül. Tehát akinek én segítséget nyújtok, ugye ott a bizalmat kell, a bizalom. Tehát ő nem fogja elfogadni, vagy ha én segítséget akarok adni valakinek, bízom abban, hogy el fogja fogadni, vagy bízom abban, hogy segíteni tudok neki. Igaz? Tehát van egy bizalom. Ha valaki segítséget nyújt nekem, és én ezt elfogadom, ezt a segítséget, természetesen bízom benne. És ha vele gondoltok, ilyen kapcsolatba helyezte el Isten Ádám és Évát a paradicsomban, segítőtárs. A segítőtárs szerepébe helyezte el, és ha tovább gondoljátok a dolgot, hogy a sátán hova lépett be Éva életében, akkor ez borzalmas. Tehát a sátán ugye, mint teremtmény, ugye az állatokat kinek az uralma alá helyezte az Isten? Az ember. Tehát normális szituáció volt a teremtés rendjét tekintve, az, hogy a kígyó tanácsokat akart osztani az embernek, akit egyébként az Isten fölé helyezett. Tehát önmagában ez a helyzet már megtévesztés volt. És hogy miért Évát kereste meg ezzel? Azért, mert Éva ismerte a segítségre szoruló személynek a szerepét, ugyanis sok mindent Ádámon keresztül tanult meg. Ádám vezette be az Isten tiszteletébe, Ádám mellé helyezte segítőtársul, és nagy valószínűséggel az Istennel kapcsolatban Ádám sok mindent megtanított Évának. Tehát Éva ismerte a segítségre szorult állapotnak a jellemvonását, ezért megkeresi az ördög, és egy teljes megtévesztő hozzáállást tanúsít. A fellépés egyértelmű, hogy nem neki van szüksége segítségre, ugye pedig a teremtés rendjét tekintve alávetett szerepe volt az emberhez képest, hanem ő akar segíteni. Tehát már önmagában is látja, hogy belépett egy olyan természetes, bizalmi kapcsolati rendbe, amely a férfinak adott a nő életében, és a nőnek adott a férfi életében. És borzalmas. És nézzétek meg a mai világot, hogy mennyire megbolygatja az ördög a férfi-nő kapcsolatot. Tehát, hogy belép az ördög, és tönkre teszi ennek az értékét a mai világban. Tehát, ugye ez így egyértelmű. És a bizalom, tehát az, hogy hogyan reagálunk egy mondatra, egy gondolatra, az attól függ, hogy hogyan viszonyulunk. Tehát hogyan, milyen lelkülettel, milyen lelkiséggel tudunk viszonyulni az a személyhez, akitől azt halljuk. És Éva nem egészségesen gondolkodott a kígyóról, hanem elfogadta, hogy nekem tud segíteni, ezért be tudott lépni a gondolat az életébe. Aki elhiszi, hogy az Istenen kívül bármi más segíthet neki, megnyitja a szellemét, a gondolatait, az elméjét idegen tanácsoknak, idegen gondolatoknak. Egyszerű a képlet, igaz? Mégis milyen döbbenetes. Szintén hoztam nektek egy ábrát, ezt se kell nagyon megijedni. Egy pár szót fogok mondani róla, valakik már ezt látták, de az már tovább lett fejlesztve, és most ugye több ok miatt foglalkozok a kérdésem érben. Na nézzük csak ezt az ábrát röviden. Minden a láthatatlan világból indult el. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez van benne a Bibliában? Minden onnan indult el. Tehát az először nem volt látható világ. Isten elgondolta, volt Istennek egy jó terve. Egy jó gondolata. Isten ezt a jó gondolatot kimondta, ezt nevezi János Logosznak, Logosz pedig maga Jézus Krisztus. És ez a gondolat lett, így lett látható világ. És így lett az ember is. Isten jó terve, jó tervéből fakadó szava megvalósult, és ezt nevezi az Isten jónak. Mi következik ebből? Mit nevezünk jónak ebben a világban? Amely kinek a gondolatának a megvalósulása a látható világban? És már is egy nagyon fontos igazságra jöttünk rá, amelyel ma az emberiség nagy része, filozófusok sem rendelkeznek. Nem tudják megmondani a mai ember, hogy mi a jó. Nincs fogalma, nincs hozzá definíció. Nincs állandó. Semmi nincs, amire azt mondják az emberek, na ez biztos, hogy jó. Mert neked az a jó, nekem ez a jó, az amerikaiaknak az a jó, pakisztániaknak az a jó, magyaroknak ez a jó, nekik az a jó, nekem az a jó, és fogadjuk el egymást. Nincs abszolút, már pedig a jó, egy nagyon körülhatárolható abszolút fogalomnak kell lennie, ha olyan fontos az emberiség értékrendjét tekintve. Hát mindenki jót akar. Na de hát az, hogy jót akar, azt tudni kell, hogy mi az a jó, amit akar. És aztán van egy fontos momentum itt a Bibliában. Látta Isten, hogy ez jó. És ez megtörténik az életünkben is. Mondtam nektek néhány bibliai példát. Például a talentumok példázatában, amikor az Isten odaadja a talentumait a szolgáknak, a szolgák vállalkozást indítanak, megforgatják, és megsokasítják, egy szolga elássa, és az egy talentot oda viszi a királynak, és amikor a megsokasított talentumot hozza a szolga, nyugtázza az Isten, hogy ez jó. Menj be, urad, ünnepi lakomájára, kevesen voltál hű, sokra bízak ezután, igaz? De ha belegondoltok, nem volt elegendő idáig eljutni, hogy legyen. Hanem az ő életükben meg is valósult, amit Isten akart. És a végén azt mondja Isten, hogy látta Isten, hogy az jó. Tehát ha valaki akar egy sikeres életet élni, akkor mindvégig meg kell maradjon abban, hogy az Isten gondolatából kimondott az életére nézve. Így van? És akkor a végén azt fogja tudni átélni, és Isten, amikor a végén megméri az életét, a nagy Krisztus királyi szék elég áll, azt mondja neki így, látta Isten, hogy ez jó. Tehát miért jó? Mert az Isten akarata megvalósult az életében. Ez jelenti egy jó életet élni. Így ez a minőségbiztosítás. Szakmai általom már, de... És akkor még beszélhetnénk a krízispontokról, hogy hány olyan helyzet van, amikor az ember abban kísértetik meg, hogy elfogadja Isten akaratát, az egyik krízispont, vagy egyáltalán hittel tudjon fogadni, amit Isten mond. És hányszor bukik el az ember út közben, míg átvette Isten akaratát, hogy megvalósítja vagy sem. És akkor ha jó Isten megsegít bennünket, majd egy vagy két bibliai történetet még ennek az ábrának hatására megnézünk, és akkor mélyen beleívódik mindenkibe, hogy hogyan lehet ezt megvizsgálni és megmérni az életben, de ma is próbálok segíteni ebben. Jakab azt mondja, a Jakab 1.16-tól, hogy ne tévelyegetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék honnan? Onnan felülről. A világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és álnyéknak változása. Milyen tiszta gondolat ez, igaz? Teljesen tiszta. És megnézitek ezt az ábrát és a teremtés rendjét, akkor teljesen lehet látni, hogy az új szövetségi hívő emberre nézve helyre állította Isten az ő akaratát. És lehetőségként ott van számunkra, hogy vegyük az Isten gondolatát, vegyük az Isten szavát, és megéljük azt. És azt mondja Jakab, figyeljetek, minden jó honnan származik? Istentől. Számazhat bármi a társadalomból, ami tökéletesen jó. Emberek véleménye, tanácsa, önmagában lehet jó? Semmiképpen, ha az nem egyezik meg az Isten jó gondolatával, és jó tervével, és jó szavával. Csak abban az esetben lehet jó, ha az a teljes mértékben megegyezik, és harmonizál. És ugye Máté evangéliumában azt is olvassuk, de aki mindvég kitart, az üdvözül, és itt van ez a pályási Ábrámról is mondtam, hogy volt egy kanyar neki a megvalósítás tekintetében. Jó, és akkor most itt erről ennyit eddig. És akkor elérkeztünk a felolvasott ige szakaszhoz, amelyet meg fogunk nézni. Bízál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ugye megint itt értjük, hogy mit mond Salamon. Hát rendelkezett egy megértéssel, isteni bölcsesség lakozott benne. Hát kitől kapott bölcsességet Salamon? Istentől. És tudta, hogy neki szüksége van isteni bölcsességre, hogy a jót megértse, és jól tudjon uralkodni. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengedni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bőrösnek önmagadat, félre az urat, kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felülés csontjaidnak, fizikai valódra, lelkedre, testedre hatással van. Milyen pocsékot tudjuk érezni magunkat, amikor elveszítjük az Istenbe adott bizalmat. Így van? És milyen nagyszerű fizikai szellemi állapot az, amikor körülmények ellenére teljes bizalommal az Úrban vagyunk. Így van? Hát ezt jelenti hívő embernek lenni. És a másik pedig az hitetlenség, az a pogányok szokása, azt mondja a Biblia. Megint visszatértünk az igéhez, hogy vajon talál-e hitet a földön az Úr, amikor visszajön. És látjátok, hogy éppen az ellenség azon dolgozik, hogy gyártson egy csomó hitetlen hívőt. Akik megnyugodnak a maguk hitetlenségében, és gyengeségnek nevezik a hitetlenséget, nem pedig bűnnek. Amiben megtérni lenne szükség, nem pedig elfogadni. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűréd és must árad sajtóidból. Az Úr intését megnevesd, fiam, és dolgálását meg ne utáld, mert aki szeret, az Úr megdolgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. No, csak néhány gondolat. Először is ugye megfigyelhetjük, hogy az Úrba vetett bizalom, a helyes bölcsesség, az életvezetés és az anyagiakhoz való egészséges viszonyulás összefügg. Látjuk ebből az igéből? Ti látjátok benne? Tehát, hogy az Úrba vetett bizalom, bölcsesség, életvezetés, anyagiakhoz való viszony össze. Ne a magad részére támaszkodj, minden utadon gondolj rá. Ne magadat tarts bősnek, felüdülés lesz, vagyonodból, és mint az apa a fiát. Aztán azt is láthatjuk, hogy a összefüggésbe hozza az Isten igéje a bizalmat és az atya-fiú kapcsolatot. Tehát, hogy összefüggés van abban, hogy én atyámnak tartom el az Istent, én pedig gyermekének tartom el magamat, összefüggés van abban, hogy van-e Isten szerinti bölcsesség én bennem. És erre még majd visszatérünk a vér szerinti kapcsolatoknál. Tehát, hogy akihez vér szerint kötődök, annak a gondolatai vannak bennem. Annak a gondolatai hatnak rám. Aztán azt mondja itt az írás, bácsi ságára akarja festeni az egész mezővilágát, virágát, és úgy gondolja, hogy ez menni fog neki, még el nem szárad. Tehát néha ilyenek vagyunk, hogy megpróbáljuk megoldani. És nagyon sokat dolgozunk vele, és soha nem érünk véget, de valójában ez az ember itt a képen, ez annak a példája, hogy ne tartsd bősnek önmagadat. Az 1 Korintus 3.18-ban azt olvassuk, és 19-ben, senki meg ne csalja önmagát, ha valaki bősnek gondolja, megint a gondolat, látjátok? Valaki bősnek gondolja magát közületek, ebben a világban, és megint fontos, ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsesség ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva. Megfogja a bölcseket ravasságokban, és megint a ravasság. Tehát a világi bölcsesség az ravasz. Az nem tiszta, nem egyenes. Aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Aztán Jakab levelében a 13. és 14-es versétől ezt olvassuk, ha pedig, figyeljetek, keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Mondok valamit. Ha veszekszek a feleségemmel, a feleségem veszekszik velem, Isten bölcsessége és gondolata lakozik az én elmémben, szívemben. A veszekedés, perpatva, irítség, viszálykodás. Isten gondolata szerint járok el? Hát nem, hanem a keserű irítség. Viszálykodás van a szívemben. És, tehát mi elnézőek vagyunk a magunk agresszív, torzsalkodó, veszekedő, házsátos viselkedését tekintve. Azt mondja az írás, hogy jobb a tetősalkán lakni, ugye, Palesztinában a tetején is lehetett lakni, tehát ott azt használták a tetejét a háznak, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Azt mondja, a zsémbes asszony olyan, mint a csepegő háztető. Tudjátok, hogy egész éjszaka. És nem hagyja békét. De vannak ilyen asszonyok, akik nem hagynak békét a férjeiknek, mindig mondják, mindig akarnak valamit, és mindig mondják. A Biblia azt mondja, hogy ez nem az isteni bölcsességből fakadó viselkedés és gondolat, természetesen az sem, ha a férfi nem áll a helyén és a helyzet magaslatán, az isteni elhívásban és rendben. Azt mondja, a bölcsesség, ez a bölcsesség, nagyon érdekes, ez is bölcsesség, csak nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Erről mindjárt beszélek. A felülről való bölcsesség először is tiszta, figyeljetek, milyen az Istentől való? A felülről való gondolat. A felülről való kinyilatkoztatás. És az szerint való élet. Mi jellemző rá? A felülről való bölcsesség azonban igen, ott van, tudom. Tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Hát miért? Hát azért, mert a jó gondolatból, a jó kinyilatkoztatásból mi terem? A jó. A jó terem. És el lehet dönteni, hogy én milyen gondolatok alapján akarom élni az életemet. Testi, földi, ördögi bölcsesség alapján, amely viszálykodás, perpatval, széthúzás, párdoskodás, irítség, paráznosság, tisztátalanság, önzés, mindenféle romlottság származik belőle, vagy jó gyümölcsökkel teljes, amely tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Háromfajta bölcsességet sorol föl, felsorolás jelleggel a Biblia. Az eredeti szövegben is megnéztem, összekapcsoló felsorolásról van szó, tehát nem tudnám ezeket így külön választani, hanem valahol ez egy pőről fakad, legalábbis gyümölcsét tekintve rossz irányba fog bennünket vinni. A testi, azt mondja, a pszichikai, a természetes, a természetes esze szerint való bölcsesség az embernek. Nem józan paraszt észre beszélek, mert azt általában az Istentől nyert bölcsességre szokták alkalmazni, hogy helyesen alkalmazzák az emberek. De ez a természetes eszünk szerint való dolgok. Megkérdezem tőled, ki tudod találni, te és én, a természetes eszem szerint, hogy mi az Isten tökéletes akarata? Nem lehet, hogy Isten meglep bennünket esetleg, és valami olyat kér, és olyat mond, amit eszedbe se jutott volna. Hát a megváltás csodája, kedvesem. Önmagában olyan, amit ki se tudtál volna találni. Aztán van ez a testi volt, a testi bölcsesség. Aztán van a földi, azaz földhöz ragadt bölcsesség. Nyilván hitetlen ez is, ugye, a hitetlenségből fakad, bizalmatlanságból fakad. Csak a természetes szinten tud gondolkodni, csak a földi erőforrásokban tud gondolkodni. Megint a hitetlenségre, a pogányságra jellemző lelkület. Aztán van az ördögi bölcsesség, pontosan egészen a démoni. Tehát démonok gondolatának a bölcsessége. Démonok gondolatából fakad a bölcsesség, ennek ugye vannak mélységei. Tehát egy csokorban van, az észszó köti össze őket, felsorolási jelleggel szerepel, ahogy mondtam, eredeti szövegben is, és mindenképpen az Istentől idegen bölcsességeknek a felsorolásáról van szó, amely Istentől idegen, azaz az Isten szeretetét megvető, az iránta való őszinte és feltétlen bizalmat nélkülöző. Olyan személy jellemző, akinek gondolkodása nem a Teremtő Istennel, az Atyával való közösségből fakad. El tudjuk fogadni ezt a megállapítást? Hogy akkor uralkodnak az elménkben ezek a gondolatok, amikor nem az Atyával a közösségből fogadom be az ő gondolatait, hanem mindenhonnan máshonnan cikáznak a gondolatok, és tudod, a bizonytalan emberre teljesen ez jellemző. Egyszer ezt gondolja, aztán azt gondolja. Egyszer ez jut eszébe, aztán az jut eszébe. És képes azt mondani, hogy az Úr játszik vele. Hogy már nem is tudom, mi az Isten akarata. Holott nem is az Isten a forrása a gondolatainak, hanem pszichikai, lelki. Jól aludtam ma, kipihentem magam, biztos az Úr vezetett. Testi, most a gazdasági környezet olyan, hogy érdemes lakást vásárolni és befektetni. Tehát akkor én is befektetem a pénzemet gazdaságilag, és akkor ezt így kell csinálni. Ez még nem keresztény vállalkozó. Mert hiszem, a keresztény vállalkozót Isten a válság közepette is vezeti. És őt, ha Isten meg akarja áldani, akkor a közepette is tud neki olyan tanácsot adni, aminek másnak eszébe se jut. És jön a harmadik, az ördögi gondolat, az is befolyásolja az embert, és csapongóvá teheti az életét. Két mondatot írtam föl, amely testi, földi és ördögi bölcsességből fakad. Bocsássatok meg, érte. Az asszony így szól a férjéhez. Borzasztó, nincs mit felvennem. Hát valami van rajta, nem? Hát nem mezítelen. Másik mondat, a férfi. Olyan vacak már ez a telefon. Hát valójában mit akarnak? Egy új telefont akar, ugye, technikailag. A másik szeretne egy új ruhát, de ezt mondták? Hát nem ezt mondták. Megtévesztő beszéd? Megtévesztő beszéd? Nincs köze az isteni bölcsességhez. Nincs köze az egyenességhez, a tisztasághoz, a bizalomhoz. Bízik benne, hogy a férje vesznek egy új ruhát? Hát nem bízik benne, ezért elkezdtem manipulálni. Lehet, hogy a férje is tehet róla. Bízik benne, hogy a feleség támogatni fogja a Samsung Galaxy 10862 szuperszónikus, 1000 magos, 5 terabájtos, ekkora telefont. Néztem a telefon evolúciót, emlékszem rá, amikor a 450-es Vestel telefon megjelent, az ekkora volt. Egy ilyen diplomatatáska méretű, ott ilyen vastag, és akkor a szőke cica vitte a BMW-s fiszka után. Ez volt a menő viselet a csajoknak. Aztán utána jöttek a különböző bunkofonok, azok lettek, és akkor egyre kisebb lett a telefon, most meg megint egyre nagyobb. És mégsem nevezi senki bunkofonnak. Hát van, aki 7-szoros tablettel telefonál. Így. És ma ez menő. Értitek? Tehát így. Hello, Józsi! Most nem probléma valaki 7-szoros tablettel telefonál, ne értsetek félre. Nem ezt akarom mondani, csak hogy mennyire befolyásol bennünket mondjuk a döntéseinkben a földi, a világi, a testi. És hogy föl tudunk ülni ennek, és mivel magunk is érezzük, hogy ez nem tiszta, ezért megtévesztő kommunikációval párosítjuk. És észre sem veszük. És játsszuk a játszmáinkat. És hazudozunk. Durva, nem? Mert végül is mégse igaz, amit mondunk, hanem valahol ez hazugság. És lehet, a félelem motiválja tényleg a kapcsolatban, akkor söpörni kell a házunk táján, mert valahol nem tudunk őszinték lenni a férj a feleséghez, a feleség a férjhez, mert félnünk kell egymástól. Igaz, hogy gyerekeinknek félnünk kell tőle. Mi többször beszélünk erről, és igyekszünk segíteni egymást, hogy gyereknek ne kelljen félni tőlünk. Tehát elmondhassa a marhaságot is. De meg kell tanítani, hogy el tudja fogadni, ha azt mondjuk, hogy nem. Nem mondom, hogy könnyen megy, mert hát nekünk sem megy mindig könnyen, igaz? A nemet elfogadni. Tehát akkor ne váljuk a gyerekeinkt, hogy neki olyan könnyű elfogadni. Vagy beszélhetünk családi kapcsolatokban, testvéri kapcsolatokban ezekről a dolgokról. No. Aztán menjünk tovább. Érzitek igaz, hogy erről még lenne mit gondolkodni, de azért hagyok valamit nektek is, meg magamnak is. Még tovább. Nézzük az őseink bölcsességét, amire már utaltam, még mindig a példabeszédek igénél vagyunk, és áttérünk az atya-fiú kapcsolatra, amely szintén relációba hoz Salamon a bölcsességgel. Őseink bölcsessége, életfelfogása üt ki rajtunk, akitől származunk, akihez kapcsolódunk, annak gondolatait valljuk magunkénak, jónak és követendőnek. Péter apostol a következőt írja az 1 Péter 1.17.19-ben. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövőségetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon ezüstön vagy aranyon váltatotok meg, atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Tehát hogyan szabadulhat meg az ember az őseitől örökölt rossztól? Ha az atyához kapcsolódik, tehát más lesz a vérvonal. Megváltozik a vérvonal. Már nem a természetes, a földi, a testi határozza meg a gondolkodásomat, nem azok a viszonyok. És itt van megint, hogy akik pedig befogadták Jézus Krisztus, és hisznek az ő nevében, azokat felhatalmazta Isten, hogy az ő gyermekeivé legyenek mindazok, akik nem test és vértől, férfi és nő akaratából születtek, hanem felülről, az Istentől. Tehát azoknak van lehetősége az Isten gondolatait befogadni, az szerint élni, akik az Istentől születtek, és megmaradnak ebben a vér szerinti kapcsolatban. Odáig megy Péter a felismerésben, hogy a hiába való életmódtól megszabadítja az embert. Hogy az életmódtól megszabadulj, ahhoz Tiszta gondolkodás kell. Helyes gondolkodás, helyes értékrend. És ezt megkaptuk. Megkaptuk. Újjászületett keresztény emberek. Tehát aki az atyánk, arra hasonlítunk. Igaz ez? És félelmetes dolog látni, amikor eltávolik valaki Krisztustól, hogy mennyire megjelenik az életében az atyáitól örökölt, romlott természet. Észreveszünk magunkon? És nézzétek meg a gyökere mindig, mikor eltávolodsz az Istentől, eltávolodunk az Istentől, ez a bizalmi kapcsolat megbomlik. Hát normálisak vagyunk? Hát kell ez nekünk? Hát kell, hogy tönkretegyük egymás életét? Rágjuk egymás lelkét? Mikor mi? Drága véren váltottunk meg. Krisztusnak drága vérén, az atyáinktól ökött hiából életmódtól. Hát akarjuk mi azt? Hát nem akarjuk mi az atyánknak a gondolatát, ami jó, amiben élet van, jövő van, az igen jó van benne. A farizeusokról is azt mondja Jézus, hogy rajtatok is az látszik, aki az atyátok. És itt van az, amit mondtam nektek, hogy ne legyünk elnézőek a pszichikai, a lelki bölcsesség, a testi bölcsesség, a földi bölcsesség területén, és nem mondjuk azt, hát az ördögi bölcsesség, az már nem. Hát egy kis testi, földi, hát az mindenkinek van. Na. Ezek ettőről fakadnak. Mindegyik ugyanoda visz bennünket. Tehát eltávolít, elvisz bennünket a jótól. Tehát ne legyünk elnézőek ezzel, és ne fogadjuk, hogy ez jó, ez rendben van, ez hát másnak is, még keresztények is megengedik maguknak. Ma is. De ha neked atyád az Isten, vagy nekem, akkor neked nem kell, hogy ezt töltse be az életedet. Nem kell úgy viselkedj, mint édesanyád. Nem kell úgy viselkedj, mint nagyanyád. Vagy édesapád. Nem kell. Mert te már új vérvonalban vagy. Ha megtértél és újjászülettél a Szent Szellem által. Márpedig nagy százalék, akik itt ültök, azok így vagytok itt. Így vagyunk itt. Én magam is. És azt mondja Jézus a farizeusoknak is, látjátok, azért mondom, hogy nem szabad elnézőnek lenni. Azt mondja, hogy ti hasonlítotok az atyátokhoz. János 8:44, sorozatban már említettem az igét, mióta erről beszélünk. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok. Figyeljetek, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és ti is ilyenek vagytok. Nem állt meg az igazságban, mint ahogy ti sem. És nincs benne az igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól. Mert hazug, és hazugság atya. És képzeljétek el, eljuthatnak emberek olyan állapotra, hogy az ördöghöz kezdenek hasonlítani. Miért? Mert az ördög gondolatait fogadják be. Miért? Mert nincsenek megtelve az Isten gondolatairól. És az ördög testet keres a maga gondolatainak, akik véghez viszik az ő akaratát. Miként az atya is megáldja a gyermekeit a saját gondolataival, az élet és áldás gondolataival. Tehát aki a Krisztusban van, és az atyától született, annak életében az Isten gondolatai fogalhatnak meg, és azok által teremheti a jót, a jó gyümölcsöt, a szeretet és az, szeretetet és az igazságot. Egy rövid kitérő a ma is divatos pozitív gondolkodás területére. Pozitív gondolkodás tanítói nagyon leegyszerűsítve, lerövidítve a következőt mondják, ez az eszme. Abból indul ki, hogy lehet az életünk kiegyensúlyozott, ha tisztában van valaki önmagában, és el tudja fogadni magát olyannak, amilyen. Igaz ez a gondolat? Nagyon érdekes kérdés, igaz? Pedig, ha keresztény könyveket olvastok, abba ezt olvashatjátok többet. Ezt a gondolatot elolvashatjátok így, mint tanítást. Aki tisztában van önmagával, és el tudja fogadni magát olyannak, amilyen. És ez vonatkozik erősségeire és gyengeségeire is. Valamint jó és rossz tulajdonságaira egyaránt. Ebből az is következik, hogy elvárja a környezetében élőktől, hogy ők is fogadják el olyannak, amilyen. ugye a tolerancia értelmezése. Ezzel együtt önvédelmi reflexből próbál elutasítani minden negatívnak ítélt kritikát. Védi magát. Na most mit mond a Biblia ezzel szemben? Látjátok ott fölírva a Máté 3.8 például, Benedikt Jánosnak a prédikációjából. Teremjetek hát, megtéréshez élő gyümölcsöt. Tehát változzatok meg! A 2 Korintus 5.17-ben ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, a régi elmúlt, és egy új jött létre. Hát nem teljesen világos a Biblia? Hát nem ez a mi reménységünk? Hát nem ez a csodálatos ígéret és áldás, hogy nem úgy kell élnünk, ahogy éltünk atyáinktól örökölt hiába életmódunkban, feszültségben, testiességben, hitetlenségben, tisztátalanságban, romlottságban, manipulációban, hazugságban, holott tudjuk, hogy ezek is mi voltunk. Tehát nem kendőzzük ezeket el, azt mondjuk, igen, ez voltam én. Egy bűnben élő zenészhez odament az egyik ember, azt mondta neki, hogy te tróger. Hát mat részegen, bekábító szerezve énekeltél a színpadon, mert kifizettük a drága belépőjegyet. És akkor azt mondta ez a férfi ennek a személynek, igen, ez voltam. És nagyon szégyellem. De megbocsátott az Isten, és ma már nem így élek, és már nem visszafele nézek, hanem előre. Nem ezt mondja Pál apostol? Hát ő azt mondja, tudja, bűnösök közt első vagyok én. Hát én üldöztem az övéit. Hát ő nem mondja, hogy nem volt olyan. Ő tudja, de azt is tudja, hogy volt egy fordulópont az életében, a megtérés és az újjászületés. És azzal egy új kezdődött el. Ő már nem ugyanaz az ember, bár azt is ő tette, de most már más irányba halad az élete. Ez az örömhír nekünk, az evangélium. Dicsőség ezért az Úrnak. És akkor a másik ige vers, ugye Róma 12.1.2, Isten irgalmára kérlek tehát titeket, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Hát milyen gondolat az, amikor valaki dekázik a szolgálata? Az Istennek való szolgálata. És külön válasz dolgokat az életében. Adok az Istennek egy kicsit. Aztán magamnak is, mert hát annyit szolgáltam. Tipikus, annyira figyelem magamon is, meg szolgálcsoportokon már most elég régóta ahhoz képest szolgálom az Urat, hogy volt egy erőteljesebb hetes szolgálatunk, és tényleg éjjel-nappal, és az embereknél nagyon érdekes volt a reakciót figyelni, meg magamnál is, hogy milyen hamar tud váltani a szellemi a testibe, és megpróbálja az ember megjutalmazni saját magát, és kiengedni. Hát én szolgáltam az Urat. Annyit küzdöttem, hogy szent életet éltem egy egész hétig. Hát a fronton harcoltam. Most már megérdemlek egy kis kényeztetést. És az ember belemennek beszédbe, testi beszédbe, viselkedésbe, bűnökbe, vétkekbe, és azt érzik, hogy meglopták őket. Ismerős? Nem elég jól kezdeni. Emlékeztek az ábrára? Jól is kell befejezni. És mindez van erőforrásunk. És ezért fontos, hogy az Isten gondolatai töltsenek meg bennünket, és ne tudjuk külön választani, ami nem az Istentől való gondolat. Tehát szálljatok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, halleluja, ami neki tetsző, és tökéletes. Hát figyelj ide, hát te a tökéletes, ahogy elhívva. Hát nem egy fél életre, ahogy elhívva, egy ilyen rokkant kocsis keresztény életre, vagy elhívva, hanem egy teljes életre vagy elhívva. És én is. Tehát nem elegendő tisztában lenni erősségeinkkel. Ha azokat Isten dicsőségére és emberek javára nem hasznosítjuk, mert azért ad Isten megértést erősségeink tekintetében, hogy azzal építsünk. És ugyanígy csupán szembenézni gyengeségeinkkel, és beismerni azokat, már ezzel néha megdicsérjük magunkat, hogy milyen őszinte vagyok. Változás nélkül ugyanis ez gyümölcstelen. Pusztán beismerni, hogy milyen gyengeségeim vannak, és nem csinál semmit vele, hát ennél nagyobb őrültséget el sem tudok képzelni. Mert ebből nem lesznek jó gyümölcsök önmagában. Ne veregessük meg egymás vállát, hogy ó, milyen őszinte a testvér. Hanem mondjuk neki, figyelj, múlt héten azt mondtad nekem, hogy ez neked fáj. És még mindig nem változtál belőle? Mondta a feleségem, hogy úgy prédikálok, hogy vannak helyek, ahol nem bírnának elviselni. Olyanokat mondok, hogy szerintem néhány gyülekezetből kihajítanának. Biztos azt mondják, azért remélem, ti nem fogtok kihajítani, mert én magamat is mérem ezekbe a dolgokba, és igyekszem az életemet ezekhez az igékhez igazítani, és erre bátorítom a családomat is, hogy legyünk így egymás mellett, és legyünk ilyen szempontból az ige szerint egymásnak a jó értelmet kritikusai. Értsétek jól, ez a kritikus, tehát a segítő, érted? A bizalom. Segítő kapcsolat. A kritika zsiger elutasítása pedig egyenesen balgasság. Hát van, aki világi ösztönökkel rendelkezve gondolkodnak és viselkednek a testvéri intéssel kapcsolatosan. Én nem mondom, hogy nekem indián táncot járni van kedvem, amikor megintenek. Tehát nem vagyok mazoista. Persze fáj, de hát annyira nem vagyok bolond, hogy azt érjem el, mondjuk a családom tagjainál, vagy testvéreinél, akik hozzám közel állnak és jobban látják, ismerik az életemet, hogy már nem merjék elmondani, ha valami nem jó az életemben. Hány emberek építik le a kapcsolataikat földi, test és ördögi bölcsességből kifolyólag? Hogy világi eszmerendszer szerint megvédjék magukat a sérüléstől. Mint hogyha nem a sebek és a zózódások gyógyítanának meg bennünket, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Megint példabeszélni vagyunk. Hát a test belsejében érzett csapások azok, amelyek úgy megrendítenek bennünket, hogy eszünk ágába is többet arra az útra menni. Így van? És ez nem mazoizmus, hanem azért van, hogy jó úton járjunk, és jó gondolatok uralkodjanak az elménbeszélünkben, és jó cserekeretek, életvezetés teremjen ebből. Igen. És akkor egy utolsó gondolatsor a bizalom gondolata területéhez. Többször és többen olvasták már ezeket az igéket, és bizonyos témáknál gyakori, hogy használjuk. 2 Korintus 10:3-6-ról beszélek. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást. Nagyon érdekes, hogy a eltész szó, az okoskodás számítgatást is jelent. Na, hát ez nekünk nagyon megy. Tehát mi emberek szeretünk így dekázni. Mibe kerül ez nekem, mennyire kockázatos, jó lesz-e, nem lesz jó nekem. Hát én ezt szeretném, nekem ez lenne jó, vonjuk be Istent is. És az egészben testi, földi, vagy ördögi bölcsesség van benne, és belehúzza az Istent, az ember. Belekeveri. Ádám azt mondja, mezítelen vagyok, azért bújtam el. Azaz ki a hibás? Ki teremtette mezítelennek? Hát az Isten. Éva azt mondja, a kígyó szedett rá. Ki teremtette a kígyót? Isten. Ki a hibás? Hát Isten. És sorolhatnánk ezeket a számítgató gondolatokat, amelyel megpróbáljuk felmenteni magunkat. Professzionálisak vagyunk? Igaz? Nagyon, nagyon tudjuk ezt a témát. Ezért mondja Pál apostol, hogy figyeljetek oda erre, mert ez a harc, ez nem testi. Lehetsz te 42-es karral, és nyomhatsz 130 kilót fekve, fél lábon. Te lehetsz bármilyen ügyes és okos, ez a harc nem emberi és fizikai és pszichés erővel harcolhatom meg, hanem hogy? Azt mondja, erősek az Isten, ha hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Tehát ez a gondolkodásmód, amiről beszélünk, ez egy nagyon komoly erősséggé nőhet az ember életében, amely akadályozni tudja azt, hogy az Isten gondolatait az ember befogadja, és hittel megragadja. Lehetnek elveink, elképzeléseink, életfilozófiánk, életünkkel kapcsolatos terveink, amelyek igenis akadályozzák azt, hogy az Isten gondolata eljusson hozzánk. Lehetséges ez? Vannak emberek, azt mondják, hogy na ezt aztán biztos nem. Még ha az Isten mondja, akkor se. Pedig minden jó adomány és tökéletes ajándék honnan származik? Kitől származik az a gondolat, hogy amit Isten akar, az nem jó? Ha nem rossz, az az Isten gonosz. Értitek? Hát nem is foglalkozunk néha ezekkel. És eluralják a gondolatainkat, olyan gondolatok, elménket olyan gondolatok, amelyek egyértelműen az ördögtől vannak, csak egy picit kéne mérlegre tenni. Ezért mondja az írás, hogy erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, azaz számítgatást, és minden magaslatot, figyeljetek, amely az Isten ismeretével szemben emeltek. És fölülejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, mert a bizalomból engedelmesség fakad. Az engedelmesség Istennek tetsző cselekedet, életvezetés, és a jó, és a végén pedig az igen jó. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Azért, mert ha engedelmesség jut az ember, akkor nyilvánvalóan kimondja az engedetlenségeire, az bűn. Hát akkor fogod látni, ha az Isten világosságába lépsz, és lépünk, hogy mi az, ami engedetlenség az életemben. És nem mentem föl magam testi föl, és ördögi gondolatok kapcsán, hogy azért viselkedtem úgy, mert. Azért mondtam azt, mert. Azért tettem, vagy nem tettem azt, mert. Tehát keresztény emberként fontos, hogy a gondolatainkat megszűrjük, és ne engedjünk megfogadni azokat, amelyek romlásunkat, kapcsolataink pusztulását, a házasoknál házasságunk tönkremenetelét, meglékelését célozzák. Viszont hittel és bizalommal ragadjuk meg az Isten gondolatait, mely által a szeretet és az igazság útján járhatunk, és a cél felé tarthatunk, ami az igen jó. És mindjárt folytatom. Hadd kérdezzem tőletek, ki az, aki az elmúlt tanítások hatására már megcsípett gondolatokat, és világossá vált számára, hogy ez nem az Istentől van, és ezt el kell vetni, és kritikusabbá vált a gondolatai tekintetében. Akkor még prédikálok. Akkor még prédikálok, mert én ezt csinálom. És tudjátok, milyen egyszerű megítélni? Hogy tényleg, hogy mennyire tisztán lehet tudni egy gondolatról, ötletről, hogy az épülést, áldást fog hozni, az jó, vagy romlást. Mert nincs semleges az a baj. Nincs semleges. Fontos tudnunk, ismernünk, mi az Isten terve az életünkkel, és legyünk ott és abban, ahová, és amire ő elvezetett. Ne engedjük a kísértő gondolatoknak, még a körülmények ellenére sem, amelyek az Isten akaratától eltéríteni igyekeznek bennünket, melyekkel a démonok ki akarnak mozdítani az Isten vetett bizalom kősziklájáról és a Krisztus általi közösségből. Legyünk és maradjunk közösségben az Atyával, a Krisztusban és az ővelé vetett bizalom által, és engedjünk az ő szavának. Bízunk benne, hogy vezetni fog, ha változás következik az életünkben. Mikor szokott bizonytalan csapongás jönni az ember életében? Amikor nem az Isten vezetői változás tekintetében, hanem teljesen más. És egy bizonytalan háborgás, egy vihar jön az életébe. Nem az Istentől vett békesség, hanem egy zűrzavar, káosz támad benne. Miért gondoljuk, az Isten nem szól nekünk, ha változtatni kell az életünkön? Hát ehhez ugye kapcsolatba kell lenni vele. Hát teljesen természetes igaz, hogyha valaki kapcsolatban a másik emberrel, akkor szól neki, figyelj, ez így nem jó. Vagy más lenne az, ami jó lenne. Az Istenből kapcsolatból fakad az, hogy Isten vezetni fog bennünket. És nem a körülmények határozzák meg, hogy meddig tartsunk ki valahol. Mert vannak olyan keresztények, akiket Isten kimentett a halál elől, és megmenekített, másoknak meg a Márti halál volt, amivel megdicsítették Istent. És bizony nagyon fontos volt, hogy melyikkel kapcsolatban mi az Isten akarata. És a legszélsőségesebbeket mondtam. És ne engedjük már meg azt, hogy Isten vezetett bennünket, és mi kitalálunk valamit, hogy szeretnénk valamit, és akkor elkezdünk imádkozni. Mi szeretnénk, és erősítse már meg Isten. És olyan hívőnek tűnünk. Bizalommal tekintetünk az atyánkra, hogy ő vezetni fog bennünket. És tanácsával lát el bennünket, akkor is, ha változtatni kell. Nem kell ott maradni valahol emberi mazoizmusból. De nem is kell elmenni valahonnan, ha az Isten még nem akar bennünket elvezetni. Pusztán azért, mert nehéz. Isteni bölcsesség. Isten szellemének a vezetése. Ma, én most, mindegy. Tehát ma nagyon sok tanítást olvashattok, amely az egészségről, a harmóniáról, a boldogságról, a virágos kertről, földi szinten tanít. Nagyon komoly egyébként a keresztény nevezett írók írnak rakáskönyvet erről. És az a bajom, hogy keresztények fel se teszik a fontos kérdéseket. Ha ezek igazak lennének, akkor mi van Istvánnal? Mi van Fülöppel? Mi van Jakabbal? Péter családos ember volt. Az Isten nem szerette a gyerekeit meg a feleségét. Árván maradtak. És sorolhatnám. Mi a Kornya Mihállyal, aki az életének legnagyobb részét útron töltötte. Felesége meg a gazdaságot vitte otthon, és minden gyereke megtért. Tehát az nem Isten akarata volt? Ha sok ilyen tanácsadó könyvet olvasnál, akkor ilyet, neked eszébe se jutna azt gondolni Isten vezetése, hogy te ilyet csináljál. Mert ez extrém. Holott a jó, és az igen jó. Ahhoz vezet a történet végén, a nyugtázáskor. Persze nem kell mindenkinek ezt csinálni, és azt gondolom, hogy a jó napokban élj a jóval. És ha jönnek nem szeretem napok, már pedig jönni fognak, akkor azt is az Úrban hordozzuk. Amen. Isten szerinti gondolat, és látjátok, az Isten gondolatát azt fogadja be, aki bízik benne. Segítséget attól fogadunk el, akiben bízunk. A segítség elfogadásának alapja a bizalom. Isten akkor nem tud neked és nekem segíteni, ha nem bízom benne. Csak akkor, mert ő az atyád. És ha nem hiszem azt, hogy amit ő akar, az a legjobb. És neked nem kell kitalálni, hogy ő mit akar, meg ő biztos rosszat akar. Mert ez a bizalmatlanság. És ez nem az Isten gondolata bennünk, hanem az ellenségé. Isten gondolata jó. Élet és áldás van benne. Kívánom, hogy vizsgáljuk meg a gondolatainkat. Csípjük nyakon azokat, amelyek nem az Isten szerint vannak, és fordítsuk meg a gondolatokat az Isten iránti engedelmességre. És az Úr segítsen bennünket, hogy leomoljanak a falak bennünk, az elménkben, amit Isten megismerésével szemben emeltettek, ami miatt nem ismerjük az Istent. És mivel nem ismerjük az Istent, azért gondolunk róla a rosszakat. Hazugságokat. Ha azonban megismertük az Istent, akkor éljünk is azt szerint, hogy megismertük őt. Amen. Amen.